Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrendben, benne pedig kapcsolódjunk a következő órában. Május 15-én koncertet ad a Zeneakadémia nagytermében a Szegedi Szimfonikusok Bonjour Paris címmel. Dubócki Gergely művészeti vezetővel Kalmár András beszélget.
Egy francia tematikát raktatok össze, de benne van ugye Árvo Pärt, aki észt, van benne Stravinsky is, de alapvetően sikerült ezt valahogy egy ilyen frankofón hangulattal átszőni.
Igen, mindegyik darab ugye Párizshoz kötődik, azért is kapta ezt a címet a program, mert a tavaszi áldozatot, vagy tavasz megszentelése nem is igazán jó magyar fordítása, tehát a
szakmai. Hát tavaszi áldozatnak ismerik leginkább az a Stravinsky.
Azt is Párizsban mutatták.
Hajjaj, de még hogy, mert ott volt egy kisebb fajta botrány is állítólag.
Hát igen, igen, van egy ilyen hír. Minden esetre az biztos, hogy egy meghökkentő nyelvezetű darab volt. Nem azért, mert a barbár rítusokból táplálkozik, hanem eleve a fogalmazásmód, meg a hangszerelés, szóval hát a Stravinskynek a forradalmi újításai egyike. És az Árvo Pärt mű az pedig úgy kerül a programba, hogy párizsi megrendelésre íródott, és a művet az Eiffel-torony tervrajzai is lették, az is az a címe, a Silhouette című kompozíciónak, hogy a másik Gustave Eiffel. Szóval tulajdonképpen olyan, mint hogyha az Eiffel torony megzenésítését hallanánk. Rável ugye meg nem kell magyarázni, hogy miért párizsi kötődés, szóval abszolút párizscentrikus a program, és tulajdonképpen a 20. század elejének Párizsát, annak a hangulatát idézi. Még úgy is, hogy Árvo Pärt 21. század, de ugye az Eiffel torony az a 19. század végén épült meg, tehát nagyjából az a korszak.
Apropó Árvo Pärt és az építészet, ő Makovec Imrének volt nagy kedvence, nagyon-nagyon szerette a munkáit. Van egy izgalmas darab még itt a repertoárban, ugye a Ravelnek ez a zongora verseny bal kézre, amit a Paul Wittgensteinnek a kérésére írt, aki ugye elvesztette a karját az első világháborúban, ő egyébként a Ludwig Wittgensteinnek, a filozófusnak a testvére, és akkor Kis Péter fog közreműködni zongorán, és akkor az azt jelenti, hogy a Péter is csak egy kézzel fog játszani?
Minden bizonnyal, bár néha szokták két kézzel játszani, de kizártnak tartom, hogy még Kis Péter ezt a kompromisszumot meg akarnák kötni. Valójában nagyon nagy vágyunk volt, hogy ezt egyszer közösen elővezessük, tulajdonképpen azóta, hogy Peti lediplomázott a másik Ravel zongora versenyen, a G-durral. Úgyhogy az is nagyon jól sikerült. Aztán tulajdonképpen kerestük az alkalmat, hogy mikor lehet ezt esetleg együtt megcsinálni. Talán az egész program így nagyon különleges. A Lavals az Ravelnek az egyik legfontosabb, leghíresebb műve.
Elképesztő a keringő,
energiát. Igen. Igen, a keringőnek egy apoteózise. Tehát nagyon érdekesen rímel a tavaszi áldozat és a Lavals, mert mind a kettő egy hipnotikus ősi gesztusokra alapuló, egy ilyen végefele megőrülő zene, de másonnan közelít, tehát Ravel a civilizációból közelít, Stravinsky meg a barbár rítusokból, de valahogy mégis ugyanarról az emberi alapmotívumról szól, hogyan lehet egy összeomlás után újra születni. Nem véletlenül került tavaszra is ez a program. Ráadásul az Árvo Pärt az egy magyarországi bemutató lesz, mert itthon még nem játszották.
Gergő, te vagy a szerkesztője ennek az anyagnak? Tehát ezt te rakod így össze ilyenkor?
Művészeti vezetőként ugye ez dolgom is a szegedieknél, de valójában azt szokták azért szeretni, hogy az általán összerakott programok akár saját együttesnél, akár vendégként megyek valahova, azok általában valamilyen nagyobb ívű koncepciót tükröznek, ez különösen igaz a Budapest Sound Collective-vel előadott programjainkra.
Igen, igen.
Mert
igen.
Szeretem azt, amikor a darabok nem csak egymás után vannak pakolva, hanem valamilyen módon úgy kapcsolódnak, hogy ilyen kollásszerűen egymást erősítik, és egy nagyobb formát, egy másik művet, egy új dimenziót hoznak létre együtt. Így van, talán értelme leginkább a koncertnek manapság, amikor már minden meg lehet hallgatni elsőrangú előadásukban, a YouTube-ban vagy akárhol.
Hát persze, egy kicsit visszamegyünk az ősidőkbe, tehát amikor még egy hanglemeznek ugye volt A és B oldala, de még egy CD-t is úgy szerkesztett az ember, hogy azért ott volt fejvakarás, hogy mi jöjjön miután, és mi legyen a sorrend, és ezt valahogy visszakapjuk. Nagyon érdekes, mik ilyenkor a szempontok. Nyilván, hogy van egy ilyen párizsi tematika, hogy vannak ilyen összekötő, meg asszociatív kapcsolatok, ahogy mondtad, de például figyelsz olyasmire is, hogy milyen hangnemben van, vagy ez nem annyira fontos. De hát nyilván mondjuk például a hangszerek azok nagyon fontosak.
Hát igen, attól függ, hogy milyenek az erőforrások. A hangnem az kevésbé, illetve volt egy olyan, amikor ez külön érdekes volt, hogy mondjuk két szerzőnek, akik ugyanabban a korszakban éltek, hogy Mozart egyébként, hogy ugyanarról a hangnemről milyen asszociációik vannak a Haydn D-moll szimfóniát játszottak el a Mozart D-moll zongora versennyel, amik egy időben születtek, nem is nagyon tudhattak úgy egymásról, és mégis nagyon sok hasonlóság volt, nem azért, mert a két szerző hasonló, hanem valószínűleg a korban voltak ilyen képzett társutások, és emiatt ez nagyon érdekes volt együtt, de van olyan kollégám, aki kifejezetten unalmasnak tartja, hogyha a hangnemben nincs változatosság. Szóval ez lehet szervezőre, de nem annyira fontos. A hangszerelés az sokszor praktikus, mert hogyha van egy darab mű, ahol 12 lapharangot használnak, aminek a bérlése elképesztő pénz,
lapharang.
Akkor biztos, hogy érdemes lapharang. Ezek ilyen függesztett fémlapok, és akkor ilyen nagyon, nagyon egyedi, különleges hangot lehet velük előcsiholni. De
és ezek nagyon drágák.
Szállítani, meg bérelni. Tehát az például nem egy 5 perces zenemiért nem biztos, hogy az ember beveszi, hogyha nincsen számolatlanul sok pénze. De általában azért a művészi koncepció az elsődleges, hogy valami érdekes dolog szülessen meg, hiszen a közönséget is az köti le.
Hát hogy ne, ugyanakkor nyilván érdekes egy ilyen lapharang, pláne, hogy ilyen drága, mert az ember tudja, hogy az aranyfuvola, meg nem tudom, a hárfa, meg hát egy komplet orgona, az egy elég költséges dolog, de a lapharangról nem tudtuk most mindegy.
De például tavaly a szegediekkel csináltunk egy olyan programot, aminek a Zarathustra volt a fő témája, és simán egymás mellé kerülhetett egy Jean-Philippe Rameau által írt operának egy táncszvitje a Zoroastréből, és a végén a nagy romantikus Richard Strauss imigen szól a Zarathustra című szimfonikus költeménye, ami olyan elképesztő különbség az apparátust illetően, mert ez egy nagy romantikus zenekar, a Rameau meg egy kicsi barokk, de mégis a tematika az annyira erős volt, hogy egy szimfonikus bérleti koncerten ez remekül megfért egymás mellett, és a közönség is imádta.
De Gergő, gondoltam, hogy megkérdezem, hogy tulajdonképpen a szegedi szimfonikusok azok mikor pihennek? Mert ugye jön a nyár, és akkor nektek ott a szegedi szabadtéri játékok, amit, hogyha jól tudom, akkor szinte 90%-ba ti kísértek végig. Ősszel-télen meg ott az évad, tehát a sima koncertek. Ez hogy működik nálatok?
Az biztos, hogy a szegedi zenekar elképesztő sokat dolgozik, mert amikor nem szabadtéri van, hanem évad, akkor is a szegedi színház, a szegedi nemzeti színháznak az előadásait is.
Hát igen.
A szegedi szimfonikus zenekar játsza, tehát gyakorlatilag két zenekarnyi munkát látnak el folyamatosan, ezért is vagyunk olyan sokan, az egyik legnagyobb létszámú zenekar vagyunk az országban. Én se értem néha, hogy bírják, de ez a fajta terhelés egy egészen elképesztő teherbírást és flexibilitást adott az együttesnek.
Hát meg profizmus.
És páratlan, hogy miket tudnak létrehozni. Nem is gondolnak bele néha szerintem, hogy ez mekkora teljesítmény.
Dubócki Gergellyel, a Szegedi Szimfonikusok művészeti vezetőjével Kalmár András beszélgetett. Most pici szünet, aztán szintén a kultúra világával folytatjuk, maradjanak velünk.